Ha értékeli az elmúlt egy évében mondjuk az adótörvényekben történt változtatásokat, mit csinálna most másképp? Ugye rögtön lehet hibaként felemlegetni a vagyonadót, amit az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek talált. Családi pótlékkal kapcsolatos változtatást is alkotmányellenesnek ítélte az Alkotmánybíróság, de van az Alkotmánybíróság előtt még a vállalkozóknál használt tevékenységre jellemző jövedelem után fizetendő TB-járulékot is megtámadták Alkotmánybíróságon. Az egy évét így értékelve mennyire tartja hibának például a vagyonadót?
A vagyonadót az kudarcnak tartom, nehéz lenne sikertörténetnek eladni, de azt tartom az egyetlennek. Tehát az, hogy a tevékenységre jellemző keresett szabályokat megtámadták az Alkotmánybíróság előtt, az szinte már egy szükséghelyű jelensége a magyar gazdaságnak. A tevékenységre jellemző kereset az a minimálbér utáni járulékfizetés tömeges jelensége ellen lép fel. Tehát az pont azt biztosítaná, hogy akinek magasabb a jövedelme, de mégis minimálbér után fizet járulékot, az igenis fizessen a magasabb jövedelme után járulékot. Ez több százezer ember. Hogy ebből a több százezer emberből néhánynak eszébe jut, hogy hát ez az ő személyes vagyoni érdekeit sérti, és ezért elmegy az Alkotmánybírósághoz, azt én nem tartom meglepőnek. De hát az Alkotmánybíróság azért jó pár szabályozást helyben hagyott, kétségtelen, hogy a vagyonadót azt megsemmisítette, és emellett a családi pótlékot egyedül, a családi pótlék adóztatását, de azt azért tegyük, hogy a családi pótlék adóztatását azt nem mi terjesztettük még be a parlament elé. Tehát azt ugye mi megörököltük az előző kormánytól, hogy diplomatikusan fogalmazok, az nem a mi koncepciónk része volt. Ha általában az adó törvényekkel kapcsolatban végigvitt változásokat értékelném, akkor nekem legegyszerűbb visszanyúlni ahhoz, hogy tavaly februárban, amikor én még ugye teljesen független szakértő voltam, még csak fel sem merült, hogy bármire felkérjenek, a Reformszövetség nevében milyen szakértői javaslatokat raktam össze, és mi az, amit független piaci szakértőként az asztalra tettem. Ha azt végigolvassuk, az ugye egy 3 éves csomag volt, és megnézzük, hogy első évre mit javasolt a Reformszövetség, és abban mi csináltuk meg, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egész szépen végigvittük az akkori elképzeléseket. Abban értelemszerűen benne volt az áfa emelés, jövedéki adóemelés annak érdekében, hogy aztán a versenyképességet javító intézkedés meg lehessen tenni, de benne volt a személyi jövedelemadó könnyítés, az alsó adókulcs sávhatárának 5 millió forintig történő kiszélesítése az első évben, 15 millió forintig a második évben, ezeket mind törvénybe iktattuk, de hogy a járulékcsökkentés, 5%-os járulékcsökkentés az első évben, ez ugyanúgy megjelent törvényi szabályozás szintjén. Tehát én azt gondolom, hogy elég precízen végigvittünk olyan szakértői javaslatokat, amit előtte mindenféle kormányzati befolyás nélkül független szakértőként összeállítottunk. A vagyonadó az valóban ezen belül szerintem az egyetlen, de egy meglehetősen látványos botlás volt, azzal, hogy nyilván hivatalban lévő pénzügyminiszterként nagyon körültekintően kell fogalmaznom, de az Alkotmánybíróság eddigi döntéseit ismerve, hát azért nagyon-nagyon szűk mesdje ma Magyarországon egy olyan vagyonadó törvény vagy vagyonosztatás összeállításában, amiben az Alkotmánybíróság ne kötne bele. A mostani vagyonadó törvényt, amit mi összeállítottunk, annak egy meglehetősen határozott irányt szabott egy korábbi alkotmánybírósági döntés. Az a korábbi alkotmánybírósági döntés kimondta, hogy egyrészt csak is egyedi piaci érték alapján lehet adóztatni, tehát nem lehet egyfajta előzetes értékövezeti besorolás alapján, mivel sokkal egyszerűbb lett volna, és nem lett volna bizonytalanság az adózók helyzetében. Az Alkotmánybíróság írta elő a döntésében, hogy egyedi forgalmi értéket kell megállapítani a vagyonadóztatás során, és csak az alapján lehet ingatlanadót kivetni. Nem mi akartuk volna, nem mi szerettük volna ezt a megoldást. Ráadásul azt is az Alkotmánybíróság írta elő, hogy nem lehet csak ingatlant vagyonadóval sújtani. Tehát nem lehet olyan vagyonadóztatást csinálni, ami csak ingatlant és semmilyen más vagyontárgyat nem adóztat. Magyarán ez kényszerített bele minket abba, hogy legyen ingatlan, és egyébként gépjármű, és légi, és vízi járművek adóztatása, tehát a több nagyértékű vagyontárgy adóztatásáról csináljunk törvényi szabályozást. Aztán ez ugye arra vezetett, hogy most a vagyonadónak az ingatlanadó részét 1%-os szabály miatt az Alkotmánybíróság megsemmisítette, tehát ugye nem a teljes törvényről gondolta azt, hogy az úgy, ahogy van rossz, hanem azt mondta, hogy nagyobb tűrés határt kellett volna adni az adózóknak, hogy hogyan állapítják meg a saját ingatlanjuk forgalmi értékét, nem elég a 10%, hanem nagyobb százalékot kellett volna beleírni, emiatt lett alkotmányellenes a vagyonadó, de ott maradt a légi vízi járműveknek az adója, meg a nagy teljesítményű gépjárműveknek az adója, aminek így önállóan ingatlanadó nélkül az égvilágon semmi értelme nincsen. Tehát valóban maradt egy olyan csonk az adórendszerben így az alkotmánybírósági döntés után, amit egyébként a következő kormánynak, ha hivatalba lép valószínűleg való rendszer átalakításakor úgy, ahogy van, hatályon kívül kéne helyeznie.
De bevezetni újból a vagyonadót?
Hát ugye azért, még ha igyekeztem is mindig szakértői miniszter maradni és távol tartani magam a politikától, azért a minimális realitásokkal igyekeztem számolni. Tehát ha most nem Magyarországon, nem a jelenlegi politikai körülmények között lennék, akkor természetesen minden más ország be is vezette, egyébként be is vezeti. Tehát más országok, ahol nincs ez a politikai hajcihő a vagyonadó és az ingatlanadó körül, ezt a racionális lépést megteszik. Hogy most Magyarországon mit lehet ezen a területen tenni, az már egy sokkal bonyolultabb kérdés. Itt a politika meglehetősen felelőtlen volt, tehát meglehetősen öncélúan használta ki hangulatkeltésre azt a kérdést, amit egyébként szakmai alapon meglehetősen egyszerűen el lehetett volna dönteni. A vagyonadóztatás sokkal precízebben végrehajtható, sokkal nehezebben kerülhető ki, nem tüntethetőek el az ingatlan vagyonok. Mutatja az adott állampolgárnak a vagyoni helyzetét, tehát arányban kell, hogy legyen vele, és ráadásul nem rontja a versenyképességet szemben mondjuk egy jövedelemadóztatással.
Abban, hogy kudarccal végződött a vagyonadó tervezet bevezetése, ebben szerepet játszott-e kapkodás? Ha az elmúlt egy évet nézzük, 12-szer módosult a tavalyi évben az adózásrendjéről szóló törvény, két saláta törvény lett adó törvényként beterjesztve a tavalyi évben. Tehát az a fajta kapkodás, amit az elmúlt évek kritikájaként emlegetnek, ez ebben szerepet játszott el.
Hát a vagyonadó megsemmisítésében szerint semmiképpen, mint jelesztem a vagyonadót, teljes mértékben egy korábbi alkotmánybírósági döntéshez igazítottuk hozzá, és amiért semmisítették meg, mert azt mondták, hogy nem elég a 10%-os tűrés határ, amin belül egy adózó még bírságmentesen tévedhetett a forgalmi értéket illetően, hanem legalább 30-40%-ot kellett volna hagyni. Ha évekig készítjük elő a vagyonadó törvényt, akkor sem jöttünk volna rá, hogy az alkotmánybíróság esetleg ebbe köt majd bele, és nem 10, hanem 40%-ot kellene a törvényben írni. Hosszú hónapokat ülhettünk volna itt a jogszabálytervezet felett, ezt akkor se találta volna ki senki. Úgyhogy ez nem hiszem, hogy az előkészítettség hiányát mutatná. Ami pedig a gyors, ön által kapkodónak nevezett törvényalkotást illeti, hát azért azt vegyük észre, hogy mi az elmúlt egy évben válságkezelést csináltunk. A válságkezelés nem arról szól, hogy az ember magára zárja az iroda ajtaját, és hosszú tanulmányokat olvas, és kutatásokat végez, és aztán majd néhány hónap múlva bevezet egy intézkedést. A válságkezelés gyors alkalmazkodás képességről, gyors reakcióidőről, gyors intézkedésekről szól. Nem gondolom, hogy válságkezelési üzemmódban kell egyébként egy kormányzást folyamatosan vinni, de egy akkora pénzügyi válság közepén, amiben az ország tavaly volt, abban csak is ilyen gyors intézkedésekkel lehetett bármit elérni.
Ha már azt mondta, hogy egyetlen kudarcként a vagyonadót érte meg, a szuperbruttósítást vagy félszuperbruttósítást nem éri meg ugyanígy, azt is nagyon sokan támadták, ugye most várhatóan akkor el is fogják törölni. Ezt szakmailag hogyan értékeli?
Utalnék megint a reformszövetség anyagára, ami ugye teljesen politikamentes szakértői anyag volt, ami meglehetősen határozottan leírta, hogy a munkáltatói terhek bérbe bruttósítása, és ezáltal az adórendszer, illetve az adónemek számának a csökkentése, és ezáltal az adórendszer leegyszerűsítése, az egy cél kell, hogy legyen. A szuperbruttósításban legfeljebb az a kudarc, hogy nem tudtuk értelmesen elmagyarázni, nem tudtuk megértetni az emberekkel, hogy ennek mi a célja. Mert hogy ideális esetben az adórendszernek néhány éves átalakítás után úgy kéne kinéznie, hogy van egy darab bruttó bér, amit a munkáltató fizet a munkavállalónak, abból levon egy darab személyi jövedelemadót, és befizeti a munkáltató a munkavállaló nevében a költségvetésnek vagy az adóhatóságnak, és egy darab járulékot von le belőle. Nem kell, hogy legyen külön munkáltató és munkavállalói járulék, külön egészség, külön nyugdíj, külön munkaerőpiaci alapnak fizetendő járulékok, sokkal egyszerűbb adminisztrációval egy darab jövedelemadóval és egy darab járulékkal kellene tudni megoldani ezt a rendszert, és akkor tegyük hozzá valóban egy sor alátéten elférne valószínűleg ennek az adminisztrációja. Ennek mi az első éves előkészítő lépéseit tudtuk megtenni. Ugye összevontunk járulékokat, a munkaerőpiaci befizetéseket, azokat összevontuk a TB járulékokkal, és előkészítettük azt a fajta bruttósítást, amivel teljesen ki lehet nevezetni a munkáltatói járulékterheket. Ennek ez volt a cél a szuperbruttó bevezetésével. De nem tudtuk végigvinni, hiszen azt mondtuk, hogy még további 5%-os járulékot kell először csökkenteni a munkáltatóknál, és aztán lehetne átvezetni a munkáltatói terheket a munkavállalói terhekbe. Ez egy nagyon bonyolult matematikai aritmetika szerinti előkészítő munka, amit senki nem értett meg, és a politika ugyanarra elkezdte kihasználni a szuperbruttót, mint a vagyonadót. Az emberek kevés értették, bonyolult szakmai kérdés, nem látták át a logikáját, a célszerűségét, lehetett szapulni, lehetett kritizálni, és lehetett vele hangulatot kelteni, és ez megint egy olyan gellert kapott, olyan szerencsétlen pályára került, hogy most is úgy tűnik, hogy a politika úgy érzi, hogy ezzel lehet kötözködni, és ezzel lehet népszerűséget szerezni, ahelyett, hogy megérteni, hogy ez valójában egy egyszerűsítést előkészítő lépés volt, és ezt nem most visszacsinálni kell a rendszert, hanem tovább vinni kell.
Ha most visszamennénk az időben egy évvel ezelőttre, elvállalná újból a pénzügyminiszteri posztot?
Igen. Igen, erre határozott igennel tudok válaszolni, azzal, hogy most már tudom, hogy mi minden megrázkódtatással jár, mekkora konfliktusokkal, milyen nyilvánosság előtti támadásokkal, de ezzel együtt úgy érzem, hogy egy célkitűzéssel indultam neki. egyébként saját magamban is tele kétségekkel, hogy abból mennyit lehet megvalósítani, de különösen sok kétséggel baráti körből, ismerősök közül, és ahhoz képest én azt gondolom, hogy nem teljesítettünk rosszul. Tehát ha életemben minden más célkitűzéseimet ilyen mértékben fogom tudni megvalósítani, akkor még lehetek boldog ember.
Adószakértőként nagyon sokszor kritizálta a hivatalban lévő kormány adótörvényeit. Átülve az asztal túlsó oldalára, van, amit most már másképp lát?
Hát én kritizáltam most is, megmondom őszintén. Tehát attól, mert ebbe a székbe ültem, attól én elmondtam a véleményemet, hogy mi az, ami rossz volt, mi az, ami esetleg most sem jó, és lehetne jobban csinálni. Nem tudom, volt-e olyan pénzügyminiszter például, aki úgy állt fel a székből, hogy még jelezte, hogy az általa készített törvény maradékát azt majd a következő kormány helyezze hatályon kívül. Ugye én ezt most az előbb önnek elmondtam, tehát jeleztem, hogy a vagyonadó maradékának, amit ugye mi csináltunk, de azért az Alkotmánybíróság meglehetősen jelentős mértékben megcsonkított, annak így már nincs értelme. És én is azt javasolnám a következő kormánynak, hogy helyezze hatályon kívül. Tehát én remélem, hogy a kritikus szemléletemet továbbra is meg tudtam tartani, akár saját magammal szemben is, és ez nem fog kiveszni a későbbiekben sem.
Igen, de azt sokan mondják, hogy könnyű adószakértőként kritizálni, de belülről a döntéseket meghozni, kompromisszumokat kötni, más szempontokat figyelembe venni, más gazdaságpolitikai szempontokat figyelembe venni, az egy megint egy másik történet. Ebből a szempontból van, amit most másképp lát?
Pontosabban, részletesebben látok egy csomó mindent, de attól nem gondolom, hogy az adószakértőknek ne az lenne a feladata, hogy a saját szempontjaikat elmondják, kritizáljanak és próbáljanak nyomást gyakorolni. Tudnék most ennek olyan volt pénzügyminisztert mondani, aki ma már adószakértőként dolgozik nagy tanácsadó cégnél, és ugyanolyan lendületesen kritizál, mint bármelyik másik szakértő. Szerintem akkor valaki a piacon dolgozik, onnan kapja az ingereket, ott látja, hogy mi a probléma, akkor az a dolga, hogy ezeket a kritikai megjegyzéseket megtegye. Amikor meg pénzügyminiszter, akkor meg az a dolga, hogy válogasson és szelektálja, hogy mi az, ami ebből megvalósítható, mi az, amit a parlamenten át lehet vinni, mi az, ami valóban jó a gazdaságnak, és mi az, ami csak egy szűk lobby csoportnak az érdekérvényesítése.
Volt-e már azon ideje gondolkodni, hogy ha lejár a megbízatása, akkor mivel fog foglalkozni?
Hát magamban gondolkodni volt időm, tárgyalásokat erről nem tudok folytatni, amíg pénzügyminiszter vagyok. Látszódnak adódó lehetőségek, tehát úgy érzem, hogy nem önmagában az, hogy végigcsináltam a válságkezelő kormányban egy éves pénzügyminiszterséget, az nem elzár, hanem inkább megnyit számomra lehetőséget. Még akkor is, hogyha egy politikai kurzusváltás bekövetkezik, de végül is én nem politikába szeretnék dolgozni, hanem az üzleti életben, és az üzleti élet sokkal inkább a szakmai teljesítményt értékeli. Ebből most úgy látszik, hogy azért alkalmasnak találhatnak majd jövőben az üzleti életben is nagyobb feladatokra, mert lehetőségek azok látszanak, de tárgyalni én erről akkor tudok elkezdeni, amikor már nem vagyok pénzügyminiszter. Tehát megvárom, amíg az átadás átvételi eljárás után én már távozhatok a hivatalból, és akkor fogok tudni elkezdeni az egyes lehetőségekkel foglalkozni, arról tárgyalni, és remélem szeptemberre elérek odáig, hogy már esetleg egy új pozícióba, új feladatot vállalhatok.
Visszatér a volt munkahelyére, vagy egyáltalán Magyarországon fog dolgozni?
Szeretnék Magyarországon maradni, nagyon sok minden ide köt, család, baráti társaság, de egyáltalán az ország, meg a gazdaság helyzete, meg a vállalkozások helyzete az, ami érdekel, az, ami inspirálni tud. Tehát szeretnék olyan feladatot végezni most már az üzleti életben, ami itt vezethet sikerre kezdeményezéseket és vállalkozásokat. Ez nem azt jelenti, hogy csak Magyarország. Tehát azt el tudom képzelni, hogy például régiós kitekintéssel járó feladatokat vállaljak fel. De szeretnék az országban maradni, szeretném az ország ügyeit ismerni, foglalkozni vele, és hát szeretném a lakhelyemet is itt megtartani.
És a volt munkahelye?
Nem ez az elsődleges érdeklődésem pillanatilag, tehát nem arra érzek leginkább motivációt, hogy ugyanazt csináljam, mint a pénzügyminiszterségem előtt csináltam. Szeretnék kipróbálni más feladatokat, ha nyílik erre lehetőség, de hát mondom, erről majd nyáron fogok tudni tárgyalni.